Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A láthatatlan munka értékéről, megbecsültségéről készített felmérést a Koppmária Intézet.
A hiánya, vagyis ha nem végeznénk el ezeket a feladatokat, akkor az viszont rögtön nyomot hagyna az életünkben. A jelentőségét mutatja az, és ha beleszámítanánk az így végzett tevékenységeket is a GDP-be, akkor egy negyedével magasabb értéket kapnánk. Tovább növekedne tehát a gazdaság teljesítménye.
Speciális nevelőszülői programot indítanak az SOS gyermekfalvak, az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek családba fogadására.
Egy átlagosnál magasabb nevelőszülői bérezést kínálunk, pontosan azért, hogy ne az anyagiak legyenek azok, amik miatt egy gyereket vállalnak, tehát egy gyerekre szeretnénk, ha fókuszálnának.
A digitális világ, a közösségi média új nevelési módszereket nyitott hozzáállást kíván a szülőktől.
Szülőként ma szembesülnünk kell azzal a ténnyel, el kell fogadni, hogy nem tudunk úgy egészséges boldó gyereket nevelni, mint régen, mint hogy minket neveltek.
A kisgyermekes édesanyák 96%-a végez otthon láthatatlan munkát, ebben a legtöbb segítségre a házasságban élők számíthatnak, derült ki az Egészséges és Harmonikus Családokért Alapítvány, valamint a Koppmária Intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A továbbiakról rövid irént a Kincs szakpolitikai elemzési vezetőjét kérdeztem.
A láthatatlan munkáról kevés aktuális napra kész adattal rendelkezünk, és még kevesebb ismeretünk van azzal kapcsolatban, hogy a kisgyermekes édesanyák, akik talán különösen is érintettek ebben, vajon az ő életükben hogyan jelenik meg, milyen szerepet tölt be a láthatatlan munka. Éppen ezért az intézetünk, a Koppmária Intézet, az Egészséges és Harmonikus Családokért Alapítványa közösen egy kérdéves vizsgálatot végzett. Csaknem 500 kisgyermeket nevelő 18-49 éves édesanyát kérdeztünk meg a láthatatlan munkával kapcsolatban. Képet láthatunk arról, hogy mit gondolnak a kisgyermekes édesanyák a láthatatlan munkáról, milyen tevékenységeket végeznek a leggyakrabban. Az is kiderült a kutatásból, hogy érzik az édesanyák, olyan számíthatnak-e a családtagjaik segítségére az otthoni teendők ellátása során.
Mit jelent tulajdonképpen az, hogy láthatatlan munka? Mi mindent akar?
Igen, az eredmények értelmezéséhez nagyon fontos, hogy meghatározzuk azt, hogy vajon mi itt is jelent a láthatatlan munka. Ha feljegyeznénk, sorra vennénk, mi mindennel foglalkozunk, milyen tevékenységeket végzünk egy nap során, és ezekre átlagosan mennyi időt fordítunk, lehet, hogy meglepődve tapasztalnánk, mennyi időt töltünk láthatatlan munkával. Ugyanis minden olyan tevékenység láthatatlan munkának számít, amiért nem jár fizetés. A házi munka, ház körüli teendők, például a mosás, főzés, takarítás mellett ide a láthatatlan munka közé tartozik az is, amikor a gyermekünkről gondoskodunk, ahogy az is, ha az idős hozzátartozóinknak nyújtunk segítséget, például azzal, ha bevásárolunk, elintézzük a mindennapi ügyeket helyettük. Sőt, fontos, hogy az önkéntes munka is láthatatlan munkának számít. Ez az úgynevezett fizetetlen munka, ami gyakorlatilag láthatatlan, nem vesszük észre. A hiánya, vagyis ha nem végeznénk el ezeket a feladatokat, akkor az viszont rögtön nyomot hagyna az életünkben. A jelentőségét mutatja az, és ha beleszámítanánk az így végzett tevékenységeket is a GDP-be, akkor egy negyedével magasabb értéket kapnánk. Tovább növekedne tehát a gazdaság teljesítménye.
Hogyan gondolkodnak a megkérdezett 18-49 év közötti anyukák erről a bizonyos láthatatlan munkáról? Mi derül ki a kutatásból?
Nagyon fontos azt kiemelni, hogy a Kincs és az Egészséges és Harmonikus Családokért Alapítvány közös kutatásából kiderült, hogy a láthatatlan munka a kisgyermekes édesanyák életében is jelen van, a mindennapjaik része. Csaknem felük hetente több mint 10 óra láthatatlan munkát végez. A láthatatlan munkával töltött idejüknek a legnagyobb részét a mosás, a takarítás és a főzés teszi ki. Ezeket a kutatásban résztvevő kisgyermekes édesanyák több mint 80%-a végez. Fontos azt is megemlíteni, hogy bár továbbra is elsősorban a nők végzik ezeket a tevékenységeket, mégis az utóbbi években a férfiak is egyre inkább kiveszik részüket a ház körüli feladatokban. A KSH általában 10 évente legutóbb 2010-ben végzett egy időfelhasználással kapcsolatos felmérést, megvizsgálta azt, hogy mivel töltik a magyarok egy átlagos napjukat. Ezekből az adatokból is jól látszik, hogy jellemzően továbbra is a nők főznek, mosogatnak és takarítanak, a férfiak pedig leginkább a ház körüli munkákkal foglalkoznak. De az is észrevehető, hogy a férfiak átlagosan kétszer annyi időt töltenek például főzéssel, mint 30-40 évvel ezelőtt. Sőt, az adatokból úgy tűnik, hogy azokban a családokban, ahol kisgyermeket nevelnek, ez a munkamegosztás még inkább jelen van. A kutatásban részvevő édesanyák szinte kivétel nélkül úgy érzik, 95%-uk válaszolta azt, hogy számíthat a házastársára az otthoni teendők elvégzése során. Ugyanakkor azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy a kutatás eredményeiből az is kiderült, hogy 10 kisgyermekes édesanya közül 8 úgy gondolja, hogy a nőket több teendő hárul, mint a férfiakra.
Mire mutatott rá a felmérés? Mi a helyzet a nagycsaládos édesanyákkal, hiszen ahol több gyerkőc van, ott azért több segítségre is szükség lenne?
A kutatás rámutatott arra, hogy a nagycsaládos édesanyák több segítséget kapnak párjuktól és a gyermekeiktől is. És fontos azt is mindenképpen megemlíteni, hogy az eredményekből az is látható, hogy az édesanyák közül a legtöbben kapnak segítséget a felnőttkorú családtagjaiktól, különösen a házasságban élők számíthatnak a párjukra, de a nagyszülők és a nagyobb gyermekek is gyakran bekapcsolódnak a láthatatlan munkába.
Hogyan gondolkodnak az édesanyák a láthatatlan munka megbecsüléséről?
Megkérdeztük igen az édesanyák arról is, hogy mennyire tartják például megterhelőnek az otthoni teendők ellátását, vagy éppen örömforrásként tekintenek-e arra. És azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezetteknek az egyharmada gyakran, 57%-a csak ritkán érzi megterhelőnek az otthoni teendők elvégzését, és minden tizedik édesanyja pedig kifejezetten örömét leli benne. További fontos és érdekes eredmény, hogy minden második édesanyja, aki részt vett a kutatásban, úgy érzi, hogy a láthatatlan munkáját megbecsülik a családban, és ennél jóval kevesebb voltak azok, akik nem ezt tapasztalták. Az látható, azt tapasztalható, hogy az elmúlt években talán, mintha sokkal inkább előtérbe került volna, figyelem középpontjába került volna a láthatatlan munka. Nem hiába van a láthatatlan munkának is világnapja. Ez nagyon fontos is, hogy felhívjuk a figyelmet a láthatatlan munkára, hiszen egy nagyon-nagyon jelentős értéket képvisel a családban, és természetesen a nemzetgazdasági szinten is a fizetetlen munka, amit gyakorlatilag mindannyian végzünk.
Rövid Irént a Kincs szakpolitikai elemzési vezetőjét hallották. A láthatatlan munka fontosságára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára is.
Ez egy olyan tevékenység, amelyért nem jár fizetés. Elvégzését sokan természetesnek veszik, ám hiánya azonnal feltűnik. Az ezzel a munkával járó áldozatvállalás hatalmas értéket jelent. A család a legnagyobb érték, a gyermek pedig a legnagyobb kincs, amelyet az élet adhat. A mindennapok azonban nem mindig könnyűek. A gyermekek ellátása, a háztartási munka, vagy akár a hozzátartozók ápolása, az idős gondozás nagy feladatot ró a családokra. Évtizedekkel ezelőtt ezek a feladatok szinte kizárólag a nőkre hárultak. Ezt a tevékenységet még ma is főleg a nők végzik, de egyre több férfi családtag is kiveszi a részét ebből a munkából. A gyermekek számával arányosan nő a láthatatlan munka mennyisége, a több gyermekes édesanyákat ezért komoly megbecsülés illeti. A kormány ezt igyekszik intézkedéseivel, egyebek mellett a CSED-százzal és a 4 gyermekes anyák SZIA-mentességével a családtámogatásokban is megjeleníteni.
Családi Hét. Az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Speciális nevelőszülői programot indítanak az SOS Gyermekfalvak az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek családba fogadására. Ha ugyanis egy gyereknek nehézségei vannak, elutasítóbbak vele. Egy online felmérés szerint például egy pszichés beteg vagy értelmi sérült fiatalt a válaszadók fele nem fogadna be, mondta az Inforádiónak Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatója. Varga Mónika interjúja.
Ahogy nehezednek a problémák a gyerekekkel, úgy csökken a befogadási nyitottság a családok részéről, miközben természetesen egy kisebb gyereket, hogyha elveszti a szülőjét, akkor befogadnának, de ahogy előre haladnak az életkorban és a problémák súlyosságában, úgy egyre kevésbé nyitottak erre az emberek. A droghasználat és a súlyosabb magatartási problémák azok, amik a legnehezebben bevállalhatóak egy család számára. Mi olyan gyerekekkel dolgozunk, akik már elvesztették a családjukat, vagy adott esetben már néhány családot is megjártak, és nehezen tudnak, ahogy nőnek, beilleszkedni egy család életébe, és alkalmazkodni a nevelőszülőknél lévő általában több gyerekhez. Tulajdonképpen egy újszerű programot szeretnénk elindítani, ahol kifejezetten kifejezetten a nehezebb gyerekek számára keresnénk olyan személyeket, akik vállalnák, hogy egy hosszabb időre nevelőszülőivé válnának egy-egy ilyen nehéz gyereknek.
Hogyan tudják motiválni erre a befogadó családokat?
Olyan felnőtteket várunk, akiknek van tapasztalata nehéz gyerekekkel, és akik adott esetben megértik, vagy ösztönösen van jó ráérzésük ezekre a gyerekekre, vagy akár azért, mert ők maguk is ilyen gyerekek voltak, és kinőtték, és fontosnak tartják, vagy tényleg találkoztak ilyen gyerekekkel, és jól megtalálták velük a hangot. Tehát itt mindenféleképpen kell egyfajta olyan tapasztalat, ami a nehéz gyerekekkel való együttműködésre vonatkozik, és egy nagyon erős személyiség. Amivel még motiváljuk őket, az, hogy egy átlagosnál magasabb nevelőszülői bérezést kínálunk nekik, pontosan azért, hogy ne az anyagiak legyenek azok, amik miatt egy gyereket vállalnak, tehát egy gyerekre szeretnénk, ha fókuszálnának. A tervünk az, hogyha lehet, akkor így a nyár vége felé ősszel elindul, és folyamatosan toborzunk újabb jelentkezőket, de már most az áprilisban induló képzésünkön is van néhány jelentkező, és egy nagyon komoly szakmai segítséget állítanánk melléjük, tehát nem maradnának magukra, hanem az a pár nevelőszülő, akivel elindítanánk ezt a programot, ők egymással is kapcsolatban lennének, de lenne egy szakmai tím, aki szorosan támogatná őket heti rendelkezésre állással, vagy akár sűrűbben, hogyha ez szükséges a gyerek egyéni szükségleteinek megfelelően.
Szilvási Nénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatóját hallották.
Családi Hét.
A legtöbb szülő a saját szüleitől kapott nevelési repertoárra hagyatkozik, miközben ma új módszerekre, nyitott hozzáállásra és folyamatos tanulásra van szükség. Ez az alapja annak is, hogy megúvhassák gyermekeiket a közösségi média, a digitális világ ártalmaitól. Ezt ismerte fel 10 éve Tóth Dániel pszichológus, digitális nevelési szakértő is, aki nemrég digitális nevelés szülőklubot is indított.
Közösségi média megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy mindenki olyanképpen mutasson magáról, amilyet szeretne. Ergő kapásból az emberi hiúságnak lett egy parádéja, egy platformja, illetve ezzel párhuzamosan az emberi önbizalom hiánynak is. Hiába mutat magáról az ember egy érdekesebb, viccesebb, szebb, akármilyenebb képet, ugye mindenki más is ezt teszi, ezért a gyakorlati eredmény az, hogy az átlag felhasználó, hogyha mondjuk napi 2 óránál többet tölt social médián, akkor a szorongás megrepezőre fogja hajlani. Mosítani, mert ugye észrevétlenül elkezdi magát összehasonlítani az ismerősökkel, és abból titkáljon ki jól.
Miért fokozottan veszélyes ez kifejezetten a gyerekekre, fiatalokra?
Fiatalok több szempontból veszélyeztetettek. Egyrészt ugye nekik az idegrendszerük, a személyiségük, a kommunikációs készségük, az önbecsülésük, ugye az egész érzelmi intelligenciájuk még erősen kiforróban van. Nagyon kevés stabil pillérrel szoktak rendelkezni ebből a szempontból. Tehát számukra pont ez a digitális kivagyiság és magamutogatás és lájkvadászat, stb. Extrán mondjuk csábító tud lenni. Hát az egyik leggyakoribb, legáltalánosabb trend az ugye az, hogy elhiszik nagyon könnyen a digitális kivagyiságot, vagyis hogy az az értékes, akinek sok lájkja, vagy követője, vagy a megosztás, stb. Van. És az influencereket is gyakran ugye ez alapján mérik. Tehát hiába nem tudom, 3 diplomás doktor az egyik valaki az interneten, hogyha csak pár százan nézték, vagy lájkolták, akkor ugye a fiatalok szemben senki a sok százezes követői influencerhez képest, aki viszont lehet, hogy semmi mondjuk intellektuális dolgot nem és ezt követi azt, hogy a szorongások önbizalom hiánya miatt próbálják utánozni az influencereket, ők is akkor kapásból sok követőt, sok lájkot szeretnének, és akkor jön az a következő logikus lépés, hogy a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon szeretnének, tehát nem mondjuk 5-10 év alatt szeretnének felépíteni a követőbázist, hanem inkább 5-10 másodperc alatt szeretnék elképzelni azt, hogy ütős kontentet, amivel ez sikerül, és erre nagyon csábító dolgokat kínál, mondjuk pont a TikTok a különböző veszélyes, mondjuk kihívás videók formájában, ahol a gondolkodás nélkül elkezdenek kollektorban nyúlni, vagy felgyújtani magukat, stb.
Talán éppen emiatt mondják a leginkább veszélyes közösségi médiának a TikTokot?
Több dolog miatt is mondják. Az egyik oka az, hogy így a YouTube-on elődeinél alapvetően hosszabbak voltak a tartalmak. Mai napig a YouTube-on könnyedén mondjuk lehet, hogy átlagolnánk ilyen 5-10 perces videók lennének adan, de ahhoz képest, hogy a TikTok behozta az egy perc alatti tartalmakat. És egészen a figyelmi regiszter máshova kondicionálódik, de ezt hallottam már fiatal felnőttektől is, hogy ahogy elkezdték a TikTokot, és elkezdtek kicsit rászokni arra, hogy gyakorlatilag pár másodpercenként valami egészen más új érdekes tartalom jön, hiszen csak az érvényes a TikTokon, ami érdekes, ami izgalmas, ami látványos, stb. Utána már egy 5-10 perces YouTube videót végignézni unalmas volt számukra és komoly kihívás.
Mi a helyzet a TikTok tartalmával? Ott is vannak komoly aggályok.
Persze, mi az, hogy talán egyetlen a TikToknak az algoritmusa, mondhatjuk így, még agresszívabb, mint bármelyik más social médiának volt előzőleg. Tehát tényleg csak azt nézi, hogy mi az, amit néznek a fiatalok. Úgyhogy inkább úgy mondom, hogy például a hatást lehet elérni. Tehát sok mindenre rákeresnek a fiatalok, de hogyha feldob nekik egy videót mondjuk öngyilkosságról, vagy önsértésről, vagy valami más ilyen megrázó dologról, arra statisztikára nagyobb valószínűséggel fognak rákattintani. És itt egész egyszerűen kifigyelt az algoritmus, és a legfiatalabb egészen fiatal felhasználókat is itt azért gyakran elkezdi bombázni ilyen tartalmakkal, mert azt találta ugye, hogy működik idézőjelben.
Volt egy olyan kutatás is, hogy már önmagában a regisztráló neve alapján is tartalmakat dob fel, tehát hogyha valaki egy depresszióba hajló nevet választ magának például, akkor már eleve ilyen tartalmakat kap.
Igen, ezzel évre fejlődik az algoritmus, minden lehetséges módon próbál információt kinyerni a felhasználóval, hogy olyan tartalmat adhasson, ami nézi a lokális dolgokat, tehát hogy ami mit tudom én, Magyarországon trend, az nyilván sokkal jobb esélyt fogja feldobni magyarországi fiatal felhasználóknak, nézi a korosztályt, minden néz, amit csak tud, ami ez hozzáfér.
Mondhatjuk azt, hogy ezzel az algoritmussal viszont nem hogy segítene a mentális problémákon, hanem még csak felerősíti azokat, sőt, talán valahol még divattá is teszi?
Sajnos az a helyzet, hogy igen. Tehát a különböző általam ismert ilyen kutatások szerint a tartalmak elég vegyesek, és van benne hasznos, van benne segítő, tehát van benne olyan, ami úgy foglalkozik mondjuk az evészavarokkal, hogy segítő célzattal, tehát mondjuk egy pszichológus által gyártott ismert eredeti tartalom, de bőven van, és legalább olyan mértékben az is, ami nem, hanem majd hogy nem mondhatnánk úgy laikusként külső szemmel, hogy szinte reklámozza ezeket. Szerintem ezek emberek más mondanak erre, de az én ismertem szerint elég káros az, hogy egy betegséget úgy tálalunk, hogy úgy reklámozunk a fiatalok felé, mint egy szubkultúra. Tehát, hogy azt mondani, hogy ez egy életmód, vagy azt sugallni, hogy ez bármilyen szempontból menő, vagy pont a digitális világ egyik farkas törvénye, ami magasítja a fiatalokat, ez a digitális kivagyiságban jut ennek adat. És ha egy fiatal azt látja, hogy ezzel lehet lájkokat szerezni, akkor ez egy nagyon-nagyon veszélyes út, mert tudom, hogy a veszélyes kihívásokra csábítani a fiatalokat tömegével, meg autólopásra most nemrég Amerikában volt, hirtelen fejre kapotta ki a challenge, és ezrével loptak autót fiatalok ennek a challenge-nek a hatására. Ugyanígy nem áll messze a dologtól az önbeszélhetés esértéssel.
Nagyon sok fiatalban az munkálkodik, hogyha nem része a közösségi médiának, akkor kimarad valamiből. Lehet-e az, bekövetkezhet-e az, hogyha nem részese ezeknek a bizonyos challenge-eknek, akkor ő szintén kimarad valamiből, és a többiek mondjuk kiközösítik amiatt, hogy ő nincs benne ezekben a idézőjelbe téve kalandokban.
Valódi kiközösítés nem hiszem. Folyamatosan cikizik egymást mindennél, mindenért és mindennel. Tehát ugyanígy abszolút lehet, hogy emiatt is. De hogyha nem menni ezt, akkor azért, mert ő nem játszik a Fortnite-tal, vagy a Minecraft-tal, vagy akármivel, vagy mert ő nem nézi sorozatot, vagy mert ő nem nincs ilyen telefonja. Tehát, hogy erre a stratégiát építeni, mi csinálni a gyerek ahhoz, hogy ne cikizzék. Valamiért biztos, hogy cikizni fogják. Ezek közül a mondjuk pont a káros titoktartalmak, vagy a veszélyes kívások, stb. Az, amit talán leginkább érdemes szülőként meggátolni. Szülőként több mindent lehet csinálni. Én azt szoktam mondani, ilyen digitális ismeretterjesztőként, hogy a digitális nevelésnek a három fő pillére az a tudatosság, a keretek és a kommunikáció. Az, hogy a szülő tudjon bármiféle érdemi keretet felállítani, ezt tudni kell, hogy miből. Ugye azt szoktam mondani, hogy az állatos meséből egy gyereknek egészen máshol van a mennyi a túl sok, mint ha mondjuk állatokat tartalmazó pornográfiáról beszélünk. És a keresőben, Google-ben nem lesz különbség a kettő között a távolság. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi a tartalom, ahhoz, hogy ugye ahhoz megfelelő keretekkel tudjunk felállítani. Ugyanilyen fontos az, hogy beszélgessünk a gyerekkel az online látott tartalmakról, hogy segítsünk nekik egy digitális viselkedés kultúrát kialakítani, hogy tereljük őket az ott esetben. TikTokra azt mondom, mit tudom én, napi fél óra, az akár ugyanúgy lehet problémás, mint ez egy károsabb, mint hogyha azt mondanám, hogy YouTube-ból napi egy óra. Ott se igazából a platforma lényeg, hanem hogy milyen tartalmat és hogyan fogyaszt a gyerek.
Ön milyen következményeket tapasztal azon gyerekek körében, akik önöket felkeresik, vagy hát a szülőkkel együtt felkeresik?
Ugye vannak a úgymond extrém esetek, ami csak azért extrém, mert a laikus szülőnek extrém, tehát ami eseti dolog, ez a egy veszélyes kihívás, amit valaki megsérül, reméljük, hogy csak megsérül, és nem történik komolyabb dolog. Akkor vannak az ilyen cyberbullyingba csúszó dolgok, ahol ugye a egyik gyerek a másiktól mondjuk kicsalad két intim képet, és akkor körbe küldi. Gyakori probléma a fiatalok körében tényleg ez a online fiókodás cyberbullying, hogy mondjuk a iskolai Viber csoportban szeretét cintelják egymást éjszakánként, amiből a szülők, tanárok nem látnak semmit, egy ilyen második világban játszanak digitális legyekorát. A függőség az bedobós, tehát amiért nagyon sokszor fordulnak hozzám a szülők, mint probléma, szélesebb a lett a probléma.
A függőség ellen milyen orvosság van? Alternatív programok, amik még többet adhatnak a gyereknek?
Az alternatív program egy jó megoldási pillér tud lenni, de az csak akkor működik, hogyha az valóban alternatív a fiatal számára. Tehát sokat szoktam szülőkkel erről beszélgetni, hogy kevés gyerek fogja alternatívokként elfogadni a csoki helyett a brokkolit. És hogyha addig, amíg ott van mondjuk a korlátlan mennyiségű csoki, egy gyerek sem fogja választani a zöldséget. Hogyha én keretek közé teszem a csoki fogyasztást, akkor ha már nem lehet csoki lenni, akkor lehet, hogy hajlandó ezt más is enni a gyerek. De az szülőnek, hogy ott kell lenni, képben kell lenni. És a legtöbb szülő, hogy itt van meglőve, mert ezt szokták mondani nekem, az a leggyakoribb mondat, hogy de hát ezt nekem se tanították meg, akkor hogy tanítson meg én a gyereknek, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, hogyan szerül a kereteket, ha se tudom, hogy mit csinál a gép előtt. Ezek ugye a leggyakoribb szülői megfogalmazások, mielőtt elkezdünk dolgozni.
Mennyire nehéz sikereket elérni ezen a téren? Mennyire hosszú idő?
Egyáltalán nem nehéz. Tehát az én tapasztalatom az, hogy abban a pillanatban, hogy a szülők hajlandók kicsit tenni ez ügyben, kicsit művelődni, mert tényleg a problémák abból fakad, hogy a szülők a saját szüleiktől kapott nevelési repertoárra próbálkoznak, és ez már nagyon out of date. És hajlandóak kicsit frissíteni ezt a szülői szoftvert, kicsit művelődni, hajlandók hozzáállásban változtatni, például ne az egy technológia ellenes hozzáállás legyen, hanem hogy nyitottak legyenek mondjuk a gyereknek a digitális dolgaira, kicsit változtatni a kommunikációs stílusban, akkor sokszor azonnal érezhető, látható eredmény van. Tehát van, hogy eljön hozzának a szülő, azzal is segítsek, mert függő gyerek, és már a szülő konzultáció után mondják, hogy gyerekkel már nem kell találkoznom, mert a mi szülőbeszélgetésünk után valahogy az ő fejükben egy dolgát kaptam, és aztán a lássadat már tudtok beszélgetni a gyerekkel, és lássát, a gyerek már hajlandó volt kereteket tartani. Szülőként ma szembesülnünk kell azzal a ténnyel, el kell fogadni, hogy nem tudunk úgy egészséges boldog gyereket nevelni, mint régen, mint hogy minket neveltek.
Tud Dániel pszichológust, digitális nevelési szakértőt hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a láthatatlan munka értékéről, megbecsültségéről készített felmérést a Kopp Mária Intézet.
A hiánya, vagyis ha nem végeznénk el ezeket a feladatokat, akkor az viszont rögtön nyomot hagyna az életünkben. A jelentőségét mutatja az, és ha beleszámítanánk az így végzett tevékenységeket is a GDP-be, akkor egy negyedével magasabb értéket kapnánk. Tovább növekedne tehát a gazdaság teljesítménye.
Megtudhatták, hogy speciális nevelőszülői programot indítanak az SOS gyermekfalvak az egyéni bánásmódot igénylő gyerekek családba fogadásáért.
Egy átlagosnál magasabb nevelőszülői bérezést kínálunk, pontosan azért, hogy ne az anyagiak legyenek azok, amik miatt egy gyereket vállalnak, tehát egy gyerekre szeretnénk, ha fókuszálnának.
És hallhattak arról is, hogy a digitális világ, a közösségi média új nevelési módszereket, nyitott hozzáállást kíván a szülőktől.
Szülőként ma szembesülnünk kell azzal a ténnyel, el kell fogadni, hogy nem tudunk úgy egészséges boldog gyereket nevelni, mint régen, mint hogy minket neveltek.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.